Szóval, a kedves Luke, kérem mondja el, miket látott az elmúlt héten, vagy hetekben, vagy itt tudom én.
Hát nem is tudom, ugye a Difficult People, aztán nem is tudom, hogy mi volt az elmúlt hetekben. Most még szerintem ez az átmeneti időszak, amikor a nyári sorozatok már közelítenek a végéhez, hogy valamelyik talán már véget is ért, az ősziek még nem indultak el.
De várjál, te milyen nyári sorozatokat nézed? Ez itt kezdődik.
Én körülbelül a Difficult People nézem, de az egy nyári sorozat.
Hát technikai tavaly őszi volt, és mi idén tavasszal látjuk.
Hát tavaly, de most idén nyári. Hát,
most éppen igen, de jó. Hát igazából csak hulus, de mindegy, nem évszaktól függ.
Jó, hát most hulus, attól még nyári.
Hát jó, mert most jó, de tavaly össze premierel, szóval valahol érted. Nem,
de most nyár van.
Jézus Istenem, neked tényleg az agyadba szállt a Margit sziget, meg mit tudom én. Igen, szóval igen, ma rengeteg mindenről lesz szó, mert hogy Luke még mindig nem néz sorozatokat, ellenben végre lett élete, úgyhogy gratulálunk a fordító úrnak.
Igen. Hát köszönöm, aki végig talgat egy vezetében, hogy mennyire nincs, hát most erőre. Hát,
szerintem senki nem tudta, hogy neked nincs, de hát most elárultam, úgyhogy bocs.
Hát, igen.
És ma élet már csak ilyen hurrikán! Megkosolok. Jimmy, Brand New Voice.
Őszi szél műsort áraszt.
Ez van, amikor a rímek nem jönnek az ember agyába, és a címek pedig elszelelnek. De lehet, hogy ezért már én szeleltem előtte egy. Szóval lényeg a lényeg, hogy mosolygatokra fogunk beszélgetni, aminek végre már épít volt az ideje. Bár azt nem tudom, hogy ebből a témában Luke mennyire lesz jártas, tekintve, hogy tulajdonképpen a Difficult People-ön kívül szerintem te semmit az egyébként a világon nem nézel.
Tulajdonképpen szerintem sem. Most, hogy így mondtad.
Tehát ez nagyszerű. Te figyelj, nem akarsz egy kicsit odébb menni, amíg én ezt a műsort lezavar, amit szépen.
Jó, hát ez is így sült. De viszont láttam egy filmet a héten, vagy a múlt héten. Hát mondjuk 3 vagy 4 nap alatt néztem meg. A barátságos óriás című. Hát ilyen, nem tudom, ilyen CGI-os, vagy ilyen mindenféle filmet, és hát nagyon, hát nem is tudom. Szóval úgy kezdődött ez az egész, hogy az egyik barátom, akit mindig így hívok, hogy az egyik barátom, de egyébként tényleg az egyik barátom, szóval ő...
Bárisek elég sok ilyenet van mostanában, szóval...
Nincs elég sok ilyenet.
Persze.
Na mindegy, szóval ők megnézték, és akkor ő mondta, hogy nézzem meg, én is mindenféleképpen szinkronnal, mert hát ilyen kitalált szavak vannak benne, és... Hát nagyon, nagyon durva, tehát hogy van benne az óriás, aki egyébként Schnell Ádám a magyar hangja, és ő ilyen kitalált szavakat mond, tehát hogy mit tudom én, a borzalmas helyet azt mondja, hogy borzalgas, meg a kannibál helyet, hogy kaniláb, és akkor ilyenek vannak benne.
Oké, ez a kaniláb, ez
nagyon jó, és akkor megnéztem én, és hát mondom ilyen 3 vagy 4 nap alatt, és hát akkor azóta így toljuk ezzel a barátom, vagy random, hogy beírjuk ezeket a szavakat, és hát nagyon, nagyon, nagyon brutális.
Valami egyébként ezt élvezem, mert ha bárki más mond neked bármit, akkor megcsinálod, de hogyha én mondom neked valamit, akkor semmit.
De ez nem igaz, hát hány olyat is megcsináltam már, amit te mondtál?
Évente egy. Jobb esetben. Hát, szóval igen, érted? Ez van. Ez a BFG a Spielberg-es, ugye?
Igen, igen.
Hát igen, nem tudom, én hallottam már róla jót is, rosszat is. Igazából ez megint csak ez az ízlés kérdése. Persze. Történet, de hát én majd szerintem valamikor karácsony környékén fogom megnézni szinkronnal.
Hát kíváncsi leszek, hogy neked meg milyen.
Hát igazából nekem az olyan nagyon érdekes kérdés, mert szerintem ebben valamilyen szinten én nagyon... Tehát, a csávó azt hiszem a Silicon Valley-ből az indiai, most nem ugrik be a neve a csávónak. Őt hittett egy ilyet, hogy 2016-ban szinte majdnem minden tévésorozat nagyon jó, viszont majdnem minden film nagyon rossz.
Igen.
És ezért mondom, hogy szerintem én effektíven nagyon nagyot csalódni nem fogok tudni már a BFG-ben, főleg nem azok után, hogy nekem még a Suicide Squad is bejött. Szóval ezek után egy kicsit ott nehéz kés lesz a dolog. Tehát érted? Tehát mert rád is, hogy ez egy Spielberg film, rád is, hogy ez egy fantasy film. A kérdésem inkább arra vonatkozna, hogy szerinted mennyiben tért vissza Spielberg mondjuk a 80-as évekbeli gyökereihez, vagy egyáltalán nem lett olyan, mint mondjuk a Stranger Things?
Hát egyáltalán nem. Szerintem a 80-as évekből semmi nincs benne. Meg az valami, hogy igazából nem tűnik olyannak, amit mondjuk, vagy hát nem olyan, amit mondjuk Spielbergtől elképzelne az ember, mert igazából a története gyakorlatilag nincs, vagy olyan nagyon fura, meg random, tehát igazából vannak benne ezek a kitalált szavak, meg ilyen, még egy fingós poén is van benne kétszer, tehát tulajdonképpen nem jó.
Hát ez nem hangzott túl biztatóan, de te még Spielbergtől meg mindig azt várom, hogy csinálj meg a következő Tintin filmeket.
Hát ez nem ez.
Ami kettővel adós. De hát ez nem túl valószínű, meg fog történni a mi életünkben. Szerintem Indiana Jones-re fog visszatérni, mint hogy mi Tintét lássuk a moziban. Vagy hogy egyetemben bejelentsük, hogy lehet még Tintin.
Hát igen.
Ami még mindig szerintem így körülbelül így az egész Hollywoodnak a legnagyobb szégyene, hogy nem készült el az a másik két Tintin film, vagy hogy egyáltalán nem készülnek Tintin filmek, mert hát Tintin.
Hát igen.
Ennél jobb
egészszerűen.
Senki nem kell. Igen. Igen, azt nem tudom, hogy erről beszéltünk-e már valaha, de az Outcast című sorozat éve az egy képregény adaptáció, és ez ennek a második képregénye fog idén ősszel megjelenni, azt hiszem, a képregény bőrzére, ha minden igaz. Úgyhogy már ez is kapható, az mondjuk nem tudom, mire jutott eszembe, valószínűleg azért arról, hogy Spielbergben, mit tudom én. Egyébként, ha már az előbb a Stranger Things-et említettük, és ha már is a BFG, amit én nagyon okosan a 80-as évek Spielbergi idájához igyekeztem hasonlítani, bár nem tudom, milyen alapon. Bekérték a második évet, tehát méghozzá 9 epizódra, és hát ja, olvastam olyat is, hogy nem túl valószínű, hogy Eleven vissza fog térni, viszont több mint valószínű, hogy lesznek benne nagyobb nevek is, mert hogy Hollywoodban szinte mindenki azért könyörög, hogy belekerüljön a következő évadába ennek a sorozatnak, ami ugye 9 részes lesz, és hát egy kicsit aggódok is valahol emiatt, hogy mert ez egy nagyon-nagyon érdekes tézis a pont az előző augusztus 31-i beszélgetésünket követően kezdtem el ezen a témán filozgatni, hogy tulajdonképpen, ha most magunkból indulunk ki, Magyarországon, a magyar televíziós viszonylatokban mi szerintem mind a kettő, én egészen biztosan megszerintem, hogy az egész ország visszaséri a TV3-at.
Igen.
És a kérdés, amire én már 10-vel próbálok rájönni, de valószínűleg soha az életben nem fogunk tudni választ kapni, az az, hogy vajon azért szerettük annyira a TV3-at, mert rengeteg olyan cuccot hozott be, amit még soha senki más korábban, vagy azért szerettük a TV3-at annyira, mert csak egy évig volt, vagy másfél-két évig volt, és utána eltűnt az örök vadászmezőkön, és mi csak a jóra emlékszünk belőle. Mert hogyha még ma is köztünk lenne, akkor valószínűleg bejárt volna egy olyasmi évet, mint mondjuk, amit a Viaszok bejár, hogy nagyon-nagyon jó sorozat, nagyon-nagyon jó csatornaként indult, nagyon ígéretes volt, egyre jobb lett, aztán egyszer csak elért azt a pontot, amikor durrant az egész, és onnantól kezdve pedig nem mondom azt, hogy folyamatosan megy lefelé, mert igazából nem, de valahol meg már mégsem ugyanolyan, mint mondjuk, amikor elindult. Szóval érted, hogy mire akarok kiukolni.
Igen.
És ezzel kapcsolatban kezdtem azon gondolkozni, hogy tulajdonképpen ez most tőlem fog jönni, úgyhogy ezt most úgy próbál megértelmezni, hogy ilyen nincs, hogy ez a csávó ilyen mondjon. Szóval, hogy létezik-e az, hogy mondjuk egy 13 részes évaddal, vagy akár egy 10 részes évaddal jobban jár a néző, mint hogyha mondjuk évekig elnyújtják, vagy szerinted a 2-3 év az, ami még belefér akármilyen produkcióba?
Hát ez nyilván sorozat függő. Mostanában azért szerintem alapvetően inkább a rövidebb sorozatok a népszerűek, mert hogy azok kritikailag is, meg úgy inkább a közönség körében is szerintem most lehet, hogy a Stranger Things sem volt hosszú, meg igazából szerintem nagyon kezdenek jobban átállni az emberek is erre, hogy mit tudom én, 6, 8, 10, esetleg maximum 13 rész, és akkor inkább ez, és akkor mit tudom én, hogyha úgy van, akkor lehet, hogy várnak mondjuk egy évet is a folytatásra, vagy ilyesmi, hogy a Stranger Things-nél lesz valószínűleg, és akkor ez az év ilyen, nem tudom én, 6-8 rész, vagy azt mondja, a második évad az több részes lesz, mint az első volt. Szóval talán ez az, ami most ilyen optimális, hogy ami most kezd a legelterjedtebbé, vagy legnépszerűbbé válni.
Igen, de ez nagyon-nagyon sokban betudható a Bingo-csnak, hogy nagyjából ennyi epizódot tesznek ki egyszerre, és ez megint csak a Netflix lehet okolható, mint ahogy a Peak TV-er is, természetesen, ki más lehetne okolható azért. És ez nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert Nagyon kevés olyan sorozat van, ami szerintem jobban működhet hosszabb távon, vagy nagyon kevés olyan sorozat van, ami az első évadában igazán meg tudja mutatni azt, hogy mi is van benne. Viszont lehet, hogy az amit ott megkapsz, az lehet, hogy nem ez tökéletes, sőt, több mint valószínűleg nem ez tökéletes, mert nincs olyan tökéletes első évad szinte. Tisztelt a kivételnek, de a második évadban kicsúcsosodik az egész, és onnantól kezdve pedig nagyon nem tudjuk eldönteni azt, hogy milyen irányba fog elindulni az egész. Tehát onnantól kezdve a harmadik évad az szinte megint egy ilyen nyitott kérdés, hogy onnantól kezdve merre fogod tovább vinni. Mert a második évadban, mert ugye az első évadban lefekteted a sorozatnak az alapjait, meg lefekteted a hangulatot, hogy milyen kaliberű produkcióval ez dolgod, aztán jön a második évad, akkor megpróbálsz valami egészen más csinálni úgy, hogy közben hű maradj önmagadhoz, hogy ne veszíts el több nézőt, viszont próbálj meg nyerni újakat azáltal, hogy változtatsz a dolgokon, és utána ott állsz jobb esetben két teljesen különböző szezonnal, és akkor utána jöhet a harmadik szezon, aminél pedig már megint változtatnod kell egy kicsit a metódoson, vagy ribotolnod kell, mert hogy a nézőket be akarod vonzani, mert hogy mit tudom én, a csatornád vagy az aktuális médiumot érdeklik a számok, és be kell bizonyítanod azt, hogy te igenis képes vagy arra, hogy mit tudom én. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és szerintem vannak olyan sorozatok, amelyiknek az esetében jobban járnak, akármennyire szeretjük a figuráit. Tehát komédiák esetében szerintem nagyon határozottan, én mindig azon az állásponton vagyok, hogy a 13 rész nem elég. Tehát komédiáról van szó, komédiából lehet hosszabban menni. És hogyha nem szerializált teljesen a történetet, nem high conceptra épül az egész, akkor végképp nincs semmi értelme megállni a 8-10 résznél. Nyilván vannak olyan történetek, ahol a történetmesélésben, az a történetmesélési szempontokból ezek a legjobbak, de igazából csinálj inkább egy 13 részes évadot, mint egy 8 részes első évadot, viszont abba tegyél bele mindent, és onnantól kezdve pedig mondasz, hogy ja, ennyi volt igazából, nem szeretnénk folytatni a dolgot. Mert a Netflixnél egyébként még az is nagyon érdekes, hogy ők szerintem még első évad a sorozatot nem is nagyon kaszáltak el.
Igen.
Nem úgy, mint az Amazon. És ugye a Netflixen fog indulni a... Hú, basszus, mi a csajnak a neve? Az Amanda Science vagy Things című youtubernek a valami komédia sorozata. Nem tudom, szerintem mutattam neked a képeket tegnap, vagy valamikor, amikor kijöttek, nem?
Igen.
Igen, szóltad meg. Okay. Hát szerintem azok a képek, azok minimum aggasztóak voltak, vagy minimum ilyen minősíthetlen, nem tudom mi, nem?
Hát, ezt nagyon jól összefoglaltad.
Tehát túl azon, hogy egy csaj önmagában nem egy kimondott a szép látvány, tehát azon túl nem is, szerintem nem is az én ízlésem szerint ő nem vicces. Nem tudom, te hogy jött vele, mert meg hogy néztél a videót.
Szerintem nem.
Szerintem viszont mutattam neked egy-kettőt, ami olyan volt.
Ja, lehet, tehát annyit mutattad, most is felmentem megnézni a tiédet, és hát ott melletted ott volt még körülbelül 10 másik ilyen szerencsétlen. Mármint te nem vagy az, de a többiek, tehát ilyen két csoport voltak de. ezek a szörnyűségek.
De várjál, most én azért nem vagyok szerencsétlen, mert nekem nincs nézőm, ők meg azért szerencsétlennek, mert nekik meg van nézők, és nekik azért kell csinálni.
Ők azért szerencsétlen, mert ők szarok.
Mégis őket nézik az emberek, szóval...
Igen. Jó, hát ezt nem fogod tudni, nekem ez felfogadatlan továbbra is.
Hát nekem is, de hát mi nem azért vagyunk fizetve itt. Már nem vagyunk fizetve, de érted, hogy felfogjunk bármit is. Tehát mi azért vagyunk itt, hogy kibeszéljük a dolgokat.
Hát igen.
Nekünk ezért nem fizet senki, szóval... Nem is fizetnek azért sem. Azért fizetnek, hogy viccesek legyünk, de az meg nem megy. Szóval itt tulajdonképpen nem kapunk pénzt, csak itt ülünk. Nem megy. Szóval igen, tehát akadnak ilyen produkciók, amik ránézésre is látod, tehát ordít róla, hogy ez ilyenek azok egy évadosok maximum, és még akkor is megkérdezed azt, hogy minek. És akkor itt jön az én nagy kérdésem. Tehát azt szerintem tiszta sor, hogy ez, ahogy a Netflixnek az egyik leggyengébb sorozata lesz, ez az Amandás sorozat. A kérdés az, hogy szerinted létezik-e az, hogy a Netflix megmeri azt lépni, hogy ez lesz az első olyan sorozat, amit az első évad után elkaszálnak, vagy sem? Vagy pedig azt mondják, hogy csak azért, mert a YouTube-on mit tudom én, hány millió nézője van, ezáltal jöhet a következő két évad akár.
Hát lehetséges. Igen, de hát valamikor azért nyilván lesz a Netflixnél is olyan, amit az első évadban elkaszálnak. Nem tudom, hogy ez lesz az, de hát lennie kell.
Szerintem, hogyha eljutunk arra pontra, amikor a Netflix azt fogja mondani, hogy az első évadban elkaszálunk valamit, akkor ott van a Peak TV-nek a vége. Akkor ott fog elkezdődni valamiféle csökkenés, mert...
Igen.
amíg ők folyamatosan igent mondanak mindenre, és amíg ők folyamatosan mindent beszereznek csak azért, hogy legyen saját tartalmuk, hogy minél több előfizetőre tegyenek szert, addig szerintem Pig TV időszakát éljük. Viszont, hogyha ők egyszer azt mondják, hogy az első évad után, vagy akár második évad is talán még belefér itt, hogy köszönjük, nem, vagy akár nemet mondanak egy ötletre, akkor ott már el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy ha már a Netflix nem meri bevállalni, akkor többinek miért kéne?
Hát igen.
Aztán voltak ezek a nagyon-nagyon érdekes gondolatok, hogy akadnak olyan sorozatok, mint mondjuk a Homeland, aminek viszonylag nagy a rajongó bázisa, akár itthon is. Ami az egyik legzseniálisabb sorozatként kezdődött el, franc tudja, 5-6 évvel ezelőtt, és mindenki megveszett érte, mindenki beszélt róla, tehát óriási nagy sikere volt. És nem is tudom, talán a második, vagy talán a harmadik évadig még beszéltek róla az emberek, azóta viszont én alig hallok róla valamit, mert mindenki azt mondja, hogy ez mennyire pocsék lett. Miközben ugye az egyik legnagyobb üdvöskéjének tartották annak a kornak. És akkor ilyenkor merül fel az emberben a kérdés, hogy nem lenne jobb, hogyha tényleg, ha nem az évadok lennének rövidebbek, hanem mondjuk a sorozatokból lenne kevesebb.
Igen.
És akkor itt valahol visszavezethető oda is a kérdés, amit ugye Jason Katims mondott a Parenthood folytatással kapcsolatban, hogy ők szeretnének, sőt, itt nem is az a kérdés, hogy lehet-e, hanem az a kérdés, hogy mikor. És ő azt mondta, hogy el kell tenni egy bizonyos időintervallumnak ahhoz, hogy ők úgy érezzék, hogy folytatni akarják, vagy folytathatják. És ilyenkor felmerül az emberben a kérdés az, hogy vajon a Netflix lecsapna rá, ha igen, akkor 4 filmes megoldással, mint ahogy a Szívek Szállodája csinálta azt a modellt, vagy valami egészen újjal fognak előállni, vagy nagy isten csak egy tévéfilmet fognak készíteni belőle. Vagy pedig évente lehet belőle tévéfilmet készíteni. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy lehet, hogy jobb lenne némelyik sorozatnak, hogy mondjuk 3 évadnál nem lenne több belőle, mindaddig, amíg van egy fő témája, vagy fő motivuma, és nem olyan, mint mondjuk a Supernatural, amit a végtelenségig lehet folytatni, mert nem lehet elképzelni azt, hogy valaha befejezd. Mert a Supernatural, legyünk őszintén, nem lehet befejezni. És szerintem ez majd idővel ki is fog derülni nagyon alaposan, hogy mennyire nem lehet ezt befejezni. És pontosan ez lenne a lényeg, illetve ez lenne az értelme annak, hogy bizonyos sorozatok rövidebbek legyenek, mert hogyha rövidebbek, akkor az emberek emlékezetében valahogy úgy maradnak meg, mint egy emlékezetes sorozat, ami valahol igazából szerintem tök jó dolog, meg úgy igazából sokkal több értelme is van. De hát ki tudja, ugye az életnek a nagy kérdése, de nem akarok erről beszélni, hanem helyett inkább beszélgessünk sorozatokról, amiket mostanában láttunk, és kezdjük csak azért, hogy biztosan menjünk mondjuk az alkalmi valaminek véget ért a múlt héten a második évada, és már nálunk is látható az HBO jó voltából ez a szezon, ami szerintem egyszerűen fantasztikus volt. Én nem tudok megunni beszélni róla, mert tényleg az egyik legizgalmasabb, legszórakoztatóbb, nem is tudom, ez a baj, amikor nem jutnak eszembe azok a szavak, amiket ilyenkor lehetne használni, mint jelzők. Tehát az alkalmi az egyik legjobb sorozat napjainkban, méghozzá pontosan azért, nem azért, mert kiszámítható, nem azért, mert tele van jobbnál jobb fordulatokkal, nem azért, mert eszméletlenül intelligens, hanem azért tartom napjaink egyik legszórakozatóbb és legjobb sorozatának, mert elképesztően jól építi fel a karaktereit, elképesztően jól dolgozik velük, elképesztően szenvedélyes bármilyen történetet is igyekszik elmesélni, és annyira jól formálja az ívet, amit a karaktereknek be kell járni az adott évadban, hogy egyszerűen élvezet nézni, és egyszerűen megunhatatlan élmény minden szempontból, és hogyha ezt hozzáveszed azt, hogy Németh Kriszt és Szatori Dávid milyen munkát végeznek a magyar változatban, akkor onnantól kezdve szerintem mindenki teljes egészében ki fog borulni, hogy ez a sorozat, ez mennyire brutálisan jó, meg mennyire kegyetlen. És valahol pontosan ez a lényege, és ezért nem értem, hogy te tulajdonképpen miért is nem próbálkozol bele, amikor ott van neked már Németh Kriszt és a Szatori Dávid is hozzá.
Igen, hát velük mindenféleképpen megpróbál, mert ezt mondtam neked is.
Ezt mondod, nem is tudom, Mariány, most nem fogunk tereszelni, hogy kb. 3 hónapja.
Hát igen, de szóval most már az egész első évad lement talán magyarul.
Szerintem most már második kezdődik.
Igen.
Múlt héten. Úgyhogy azért mondom, hogy muszáj lenne bepróbálnom, mert egyrészt kíváncsi vagyok arról, hogy te hogy látod a szinkronját, másrészt pedig arra is kíváncsi vagyok, hogy neked, mint egy új nézőnek, aki akinek annyira durván agyon lett hype-olva ez a sorozat, mint szerintem nagyon más nem is lett ennyire agyon hype-olva
hát
pár évben. Mint amennyire én az alkalmit nyomom. És pontosan azért, mert az alkalom egy tipikusan olyan sorozat, amit effektíven nagyon-nagyon kevesen néznek. Nekem is egy olyan barátom van a Twitteren, aki nézi ezt a sorozatot, ő megveszik érte. Én is megveszek érte. Talán nekem mindenki megveszik érte, aki nézi. Tehát hihetetlen, meg tényleg nagyon-nagyon jó fejek a színészek, az eredeti színészek, és magyarokon nem is beszélve, akik csinálják ezt a sorozatot, és ráadásul mindenki imádja ezt a szerepét, és mindenki odáig még vissza van ezért a sorozatért. És az a nagyon durva, hogy tulajdonképpen azért, mert Hulu, azért, mert valahol Dramedy, nem nagyon beszélnek róla az emberek, holott pedig szerintem, ha van olyan sorozat, amiről érdemes beszélni, akkor az egészen biztosan az alkalmi. Miközben pontosan azért, mert bármennyire is bizarr az alapszituáció, bármennyire is bizarr a testvérek közti kapcsolat, bármennyire is úgy tűnik, hogy ez egy nagyon nagyon-nagyon más sorozat, mint bármi más, amit valaha láttunk. Mégis ott köt ki az ember, hogy ennél jobban, ennél komolyabb témákkal nem igazán lehet foglalkozni, illetve az, ahogy hozzányúlnak egyes témákhoz, az szerintem önmagáért beszél meg, az úgy alapból lenyűgöző. És pontosan ezek azok a dolgok, amikért az alkalmi nem csak alkalmi beszéd témának kellene, hogy legyen, hanem rendszeresen visszatérő beszéd témának. Akár köztünk, akár bármilyen más beszélgetésben. Tehát nekem is nagyon sokszor volt, amikor a kollégám megkérdezik magukban, hogy hú, mondjál már valami jó sorozatot. Mindig ezt mondom, és mindenki ezt mondja, hú, ez miről szól? Elmondom nekik, és utána oké, szia! Mert tulajdonképpen annyira hétköznapinak hangzik, hogy az emberek csak a leírásból, vagy csak a történetekből nem igazán látják meg azt, hogy mi van ebben a sorozatban, és valahol szerintem neked is ez volt az, ami miatt neked annól nem tetszett, amikor bepróbáltad, nem?
Igen, szerintem ez lehet-e.
Ami nagyon fura, mert igazából az a felszín, tehát ott valahol úgy a néző, vagy az alkalmi néző, mint amilyen te is vagy, képes megrekedni, és én igazából nem értem, hogy miért, mert engem azonnal beszippantott, tehát annyira durván független filmes hatása volt, annyira kegyetlenül mi a jó szó rá, annyira kegyetlenül, tehát tulajdonképpen magára húzott, miközben elkezdtem nézni, tehát folyamatosan szippantott be, mint egy jó porszívó. Csak ez tévészívó szóval.
Igen.
Nézőszívó, talán még jobb szó rá. Szóval igen, tehát az alkalminak megvannak ezek a kis nüansznyi momentumai, amik miatt kiemelkedik minden szempontból, és amiért szerintem az alkalmi egy olyan sorozat, amit kötelezővé kéne tenni, akár általános iskolában, sokat lehet belőle tanulni. Ezt azért szeretném leszek. Jobb, még nem általános iskolában, de érted a lényeg.
Hát, igen.
Ráadásul az a dolog, amit itt a második évad végén megmertek tenni, az szerintem nehéz bármiféle szót találni rá, mert igazából mindig nem, tehát már lassan egy hete volt, talán még több is, több mint egy hete volt, hogy láttam a szezon finálét, és még mindig nem jutottam el igazából arra pontra, hogy sikerült feldolgoznom. Ami valahol egy nagyon-nagyon jó dolog, valahol pedig nagyon-nagyon aggasztó, mert pont hogy a Stranger Things-el kapcsolatban mondták, hogy a Netflix már elkezdett adni teasereket, hogy lesz második évad, nem mit tudom.
Igen.
És néhány néző pedig már azért kezd el rinyálni, hogy túl gyorsan jön az, hogy már teaserük, hogy már lesz következő évad, nem mit tudom én. Meg hogy megy ez a brutális hype. Tehát igazából a nézőnek nincs ideje arra, hogy feldolgozza. Na most ezzel szemben az alkalmiról senki nem beszél. Az alkalmi nagyon-nagyon minimális. Tehát még szerintem az Unreal-nél is kevesebb publicitást kap, ami viszont még rosszabbá teszi az egészet, viszont annyival intenzívebb, hogy szerintem sok időbe telik, mire a néző feldolgozza, és ráadásul felrúgták az egész státuszkót a második évad végén, úgyhogy onnantól kezdve pedig végképp csak kapkodott a fejet, hogy basszus kulcs, mi történik, tehát ezt így nem lehet. Szóval igen. Neked nincsenek ilyen élményeid, nem? Amik ennyire durván meghatározóak voltak az utóbbi időben?
Hát nincsenek szerintem. Sorozatosan biztos, hogy nincsenek.
Megkérdezem a filmeset, hogy van-e, de
az filmesen sem volt, csak ez az óriásos, igen. Valahogy ez a része úgy kimaradt.
És akkor most erre mondjam azt, hogy héten láttam az Ifi Frankensteint és a Teenage Technőzők 2-t. Tehát én azért most már filmkulva.
Hát te abszolút.
Egy hét alatt
abszolút.
szóval más keresélyt érinzsőt technőzöttek át, ez mennyire egy borzasztó film volt. De tudod, mi volt benne egyébként a legrosszabb? Az, hogy a Aero egy az egyben az Aerot hozza. Tehát fogalmam is, hogy ki az a kész gyerek, de én csak az Aerot látom benne, hogy nincs rajta jelmezzel, meg mit tudom én, és nem is annyira menő hiába, hogy kizik. Szóval mindegy. És egyébként ezek a, emiatt is részben pedig azért, mert nagyon hiányzik, mert Villa Holland elkezdtem nézni az Aerónak a negyedik évadát. Ami szerintem egyébként annyira kimondottan nem rossz, de nem is tud lenyűgözni, vagy lekötni, úgyhogy nem tudom, tehát ez egy hosszú folyamat lesz, mire jutunk oda, hogy az összes részét lássam. Tehát ugye ez ilyesmire lehet számítani. Oké, okay, sitcom zóna, és hölgyeim és uraim, ki más is kerülne a Rivalda fénybe, mint mondjuk a Difficult People, aki jövő héten finálézik. Kedves Luke, kérem meséljem valamit erről a szezonról, vagy hogy mit szeretett az elmúlt epizódban, és utána tegyük hozzá, hogy hashtag cats.
Hát, igen. Igen, hát nem bült is ez a szezon. Igazán nem is tudom, tehát egy rész volt, hanem egy picit gyengébb volt, azt hiszem, most viszont nem is tudom, hogy már melyik volt az a, valamelyik talán az első kettőből, amikor ugye az egyszer jött ki,
második.
Kettő, igen.
Mert nem a Tina Fey-es volt, az volt
nem,
az
nem, nem a Tina Fey-es, hanem a
másik, ugye,
igen,
volt,
igen.
Viszont azóta meg, mint hogyha megtalálták volna megint a hangjukat, vagy nem.
Hát abszolút.
Ami egyébként szerintem tök jó dolog, mert ennek köszönhetően tökéletesen ki tudják, tehát kimaxolják a popkulturális utalásokban rejlő lehetőséget, meg a tárházat szerintem.
Hát maximálisan.
De nem tudom egyébként, hogy mit néznek meg szívesebben egy szuperkátot arról, amikor valami popkulturális dologra tesznek utalást, vagy hogyha valaki összegyűjtené és összeszámolná, hogy mennyi popkulturális utalás is van ebben a sorozatban egy szezon alatt.
Hát ez igen, ez érdekes lenne.
Tutira több mint 100, meg tutira van olyan hülye, aki ezt megcsinálta.
Most sem szóval mondasz egy számot?
Hát nem. Tehát azért ennyire még nem vagyok pró, de majd elkeresek a következő alkalomra.
Nagyon helyes.
Aztán hátam, hogy tudjuk. Szerintem kezdjük a hashtag kettszel, mert ez volt az az epizód, amit szerintem te egészen biztosan nálam még nem eldöntött kérdés, de valahogy mind a ketten hogy a legjobb epizódnak tartunk a sorozatból.
Hát szerintem igen, mondhatjuk.
Oké, okay, akkor mondd azt, hogy miért.
Nem is tudom, szerintem mert minden benne volt tulajdonképpen, hogy annyira brutális ez a sorozat, meg amit szerintem szakadunk rajta igazából hétre. És hát tényleg az a musicális, hát mondtam, nagyon brutális volt. Nehéz róla mit oldani igazából. Mert eleve ez a kiinduló pont, amikor ugye megvette a Craigslistről a jegyeket, és ugye tökre örült neki meg minden, aztán ugye kiderült, hogy nem tudott vele bejutni, mert hogy igazából nem voltak hiteles jegyek. És ugye aztán megjelent Method Man, aki hát hát nagyon brutális volt itt az a pitchelés, amikor ugye eljártak, nem is tudom, hogy hány csatornához, és ez a végén kikötöttek annál az indiai valami.
Zalkaid a tévében.
Igen, valami olyasmi.
Igen, de talán az egyik legviccesebb elem az volt, hogy bárhol is mentek, az a csávó az NBC-től az első kicsükkel, az mindenhol ott
igen,
volt.
Igen, meg ahogy ott az NBC-n így cserélgették a plakátokat, hogy nem tudom, Chicago, nem tudom, ügyvédelme minden, és akkor volt vagy 10 plakát.
Hát az mennyire zseniális volt, és mindez körül abban a 3 percben, amíg ott ültek a
válaszobában.
Hát igen. Igen, az epizód az nagyon-nagyon durva volt szerintem minden szempontból. Hát önmagában a barátság, vagy ahogy így találkoztak ők Method Man-nel, azt mondtam, hogy ez nem volt. És akkor utána az ív, amit bejártak Method Man-nel,
hát
az meg aztán végképp az a kategória, hogy csak kapkod el a fejed, hogy basszus, hogy mi történik? Hogy kerültünk minden?
Na ez az.
Meg ezek a hasonlók. Tehát nagyon-nagyon brutális, és szerintem nagyon bátor is volt, nem?
Hát igen, azért nem mindenki tolja be Method szerintem. Meg hát főleg nem így, hogy tényleg annyira felépíti, hogy konkrét íve van ennek az egész dolognak egy 20 pár perces dologban.
Az meg a másik, amúgy egyébként szerintem nagyon-nagyon nagyon nagy teret kapott Method Man is, de igazából valami szükséged is volt rá.
Persze. Hát nyilván, ha Method Man ott van, akkor hülyeség neki nem nagy teret adni.
Ki ez a Method Man egyébként?
Fogalmas hiszem. Nem tudom.
Ja, azt hittem, te
hogy
tudod.
Hogy nem tudom, valahogy ilyen hip-hoposnak tűnik, de szerint... Ja, igen, a Wu-Tang Clan-ben volt, azt írják, de... Hogy emellett ugye filmezik, és... Mert jó, magát Roadba is volt.
Ja, jó, oké. Okay. Jó tudni.
Mindegy, de brutális fazon. Nekünk Method Man a Difficult People-ben.
Készülítem. Igen, tehát azért, ahogy így kijátszották ezeket a kártyákat, az szerintem is valami elképesztően félelmetes volt, de hát... Tehát kell ez a fajta bátorság ahhoz, hogy... Jó, mondjuk, hogyha... Érted, hogy Amy Poehler az egyik producered, akkor... Vagy pont ne legyél bátor?
Na, az.
Tehát itt igazából már tényleg az a szituáció van, hogy muszáj ezeket a dolgokat megcsinálnod. Aztán... Tehát igen, tehát ott önmagában a picserős rész volt az, amin én szakadtam, mert amitől kifeküdtem. Meg igazából az egész hashtag-ket, mint ilyen slogan, vagy
igen.
Mint cím, szerintem ez félelmetes és zseniális húzás volt, és ahogy kijátszottak és maximumra pörgették, az valami hihetetlen volt?
Hát mondhatjuk szerintem, igen.
És végén az a csattanós dolog, hát az meg aztán kegyetlen volt. Tehát igen, tehát Difficult Paperről csak azt lehet elmondani egyébként, anélkül, hogy bármit is elszpoilereznénk, hogy szakadunk rajta. Tehát mindenki szakad rajta, aki nézi. És valószínűleg azért, mert Hulus, erről sem beszél szinte senki. De amit én nagyon-nagyon szeretek ennél a sorozatnál, az, hogy ők Facebookon félelmetesen jól csinálják a marketingjüket. Tehát itt pokolian értenek hozzá, nem?
Hát nagyon, persze.
Tehát minden részből van egy a nyitó poén az szinte mindig kim van, plusz van egy rövidebb poén, plusz Julie Kessner ad neked egy bepillantást a színfalak mögött beilletve, megint akkor elmeséli, hogy mi történik az epizódban, és szerintem félelmetesen jól csinálják. Tehát végképp nagyon-nagyon jó. És milyen volt ez az epizód, ami ugye a szezon finálé előtt volt, ami jó volt, de már nem emlékszem, hogy mi volt benne. Melyik volt ez az epizód?
Ez a legutóbbi.
Aha.
Hát ez egy jó.
Nem tudja, most...
Igen, meg ezt én most láttam.
Te most láttam.
Én most láttam.
Azért mondom, én már legalább 3 napja.
Igen. Pedig nem hiszem, hogy az elején is ilyen nagyon brutális
volt. Nem ebből volt Joel McHale, az a hashtag kezben volt. Tehát igen, ezt tegyük hozzá, hogy akkor Joel McHale is felbukkant ebben a sorozatban. Tényleg ez melyik rész volt? Az ember azt mondja, hogy te emlékszel még rá, vagy legalább van fogalmad arról, hogy mi volt.
Igen.
Na ez a Peak TV.
Na hát igen.
Amikor már fogalmam nincs, hogy mi történik, vagy hogy mi volt az utóbbi epizódban, amit egyébként egy vagy két nappal ezelőtt láttunk. Ami felveti azt a kérdést, hogy tulajdonképpen miért is nézünk bármit is, nem?
Igen. Új, ez a divat hét meg ezek, igen.
Ja, igen, a Cheddarkov volt az epizódnak a címe, amiben Julie-nak az anyja és a pasia együtt írták a recap-eket.
Igen.
Ami szerintem félelmetes volt. Aztán... Mi volt Billy-vel? Az Őrész azt szinte... Ja, igen, ő volt a Meleg Elit Klubnak a tagja egy pillanatig.
Igen, az a meg, tenző, hogy azt mondja, hogy hívták őket.
Meg ebben volt az életmentős jelenet is, nem?
Igen, igen.
Szerintem az volt a csúcs. Tehát érted, ott állnak egy ilyen kiképzés kellős közepén, és akkor egyszer csak a Billy elkezdi szívni a nőt, és akkor utána a másik kettő is beszáll, hogy... Jó, most nem káromkodhatok, úgyhogy érted, sem értem. Szóval mindenki elkezd káromkodni, és szegény nőt tulajdonképpen ott a szemed láttára bulizik halálra.
Hát igen.
Szóval az annyira kínos és könnyetlen volt, hogy tökéletesen élik a sorozat címéhez is szerintem.
Hát egészen.
Aztán nem is tudom, hogy mi volt még, ami nagyon... Tudom, hogy jó rész volt, de rohadtul nincs már meg, hogy mi volt benne. A divat héten kívül, tehát... Ja igen, ez volt az, amikor bebújt a Dino-nak a bőrébe Billy, és azt a... nem is tudom, talán a pelenka reklámja volt?
Igen. Igen.
És akkor volt egy olyan sor a dalában, hogy mi történt az életemmel? Vagy hogy kerültem ide? Vagy
valami olyan sor igen, volt. Igen.
Amit úgy bele ízlelt, tehát az valami kegyetlen volt. És akkor ehhez kapcsolódóan a Stuszt poén, ami ugye a divat bemutatón történt, azt szerintem kész. Az nála még így is csak második legerősebb poén volt, szóval igen. Igen, tehát azért a Difficult People-ben igazából ez az a sorozat, ahol nagyon nehéz úgy beszélni róla, hogy nincs minden poén kiírva, és én éppen ezért még mindig csalódott benned, hogy nem írtál ki bármilyen poént belőle.
De te kiért leszed, de meg csomót.
Hát igen, neked írtam, aztán utána azok valahogy úgy, érted, nem kerültek az adásmenetbe.
Hát mert nem is volt. Mármint korábban volt az adásmenet, mint ahogy te ezt írtad, szerintem.
Pláne. Ne, tehát még egy okkal több. És... Oké. Okay. Szerintem nagyjából ugye a Difficult People-ről ennyi elég is, mert szerintem naphozat el tudnám beszélni róla, függetlenül attól, hogy fogalmunk nincs arról, hogy mi történik az egyes epizódokban, Pig TV, megint csak téged okollak. Úgyhogy váltsunk is a következőre. Amit muszáj még megemlítenem, az mindenféleképpen, mert ez az a saját gyártású sorozata, ami Brooklyn sokszínű világában nyújt meg bepillantást, ahol a fű és a fűezés visszatérő motivum, viszont nem ez lesz a lényegesben. A következő téma pedig mi más is lehetne, mint mondjuk a Brooklyn Nine-Nine, azaz a nem százas körzet, aminek Luke már másfél éve lassan nem látott egyetlen epizódot sem belőle? Boom, szívták. Így van?
Igen, és én szerintem ezt a legutolsót sem nagyon láttam, mert az meg nálad volt, amin beállultunk.
Igen, kedves. Talán szólnom kéne a barátodnak, hogy nézzétek. Akkor talán végig szintre jönne. A harmadik évennek egyébként rengeteg érdekes momentuma volt, ugyanis Holtot kivették a képből, őt áthelyezték máshova, ami azért volt nagyon-nagyon jó lehetőség a játszadozásra, mert hogy így kipróbálhattak különböző kapitányokat a nyerekben a szezon első felében, ami nagyon jó volt, részben azért, mert ugye így Andy Samberg meg tudott hozni régi SNL-es barátait, részben pedig azért, mert tényleg nagyon mulatságos figurák kerekedtek ki a dologból. És az is nagyon jó volt, hogy a szezon elején igyekeztek lefektetni a Jake-Amy kapcsolatnak az alapjait, ami későbbiekben pedig egyre inkább egy ilyen központi motivumá kezdett gyarapodni, és valahol ennek tudható be az is, hogy mennyire nehéz megtalálsz a szót, talán mennyire tökéletessé sikeredett összecsiszolódnia ennek a történet szálnak mindennel, amit a Brooklyn Nine-Nine jelképez. És pontosan ezért írtam a legutóbbi Brooklyn Nine-Nine-os tikkemben is azt, hogy az egyetlen különbség a B99 és az új csaj között az pontosan az, hogy míg az új csajnál nem működött, amikor összehozták Zoe Deschanelt és Jake-et, addig itt nagyon működött Jake-nek és Amy-nek a kapcsolata. Úgyhogy még egy okkal több, hogy nézd. Aztán szezon közepe az szerintem egész normális volt. Tehát az körülbelül az a komédia volt, amire egy az ember számít, meg amit el is vár tőle. A szezon utolsó részében pedig behoztak egy visszatérő történetszálat, ami egész komplex volt, és ami egész sokáig így, legalább az utolsó 5-6 részt így felölelte magába, ami szerintem félelmetesen jól sikeredett, és pontosan azért, mert felmerték rúgni a status quo-t a végén, olyan csattanot kaptunk, ami után a néző álla leesik, és nagyon-nagyon izgalmas ez a következő alapszituáció is, arról nem is beszélve, hogy mennyire ügyesen tudták megőrizni az Amy-Jake-nek kapcsolatot, anélkül, hogy egy kicsit is meg kellett volna karcolniuk a felszínt. És pontosan ezért tartom nagyon jónak a harmadik évedet a Brooklyn Nine-Nine-nak, mert tökéletesen tudtak egyensúlyozni a szerelmi szálakkal, ergo az, hogy a két főszereplőd összejött, nem nyírta ki a sorozatot minőségileg. Mert Jake ugyanolyan, mint előtte bármikor, Amy ugyanolyan, mint előtte bármikor, együtt pedig egyszerűen imádnivalóan édesek. Úgyhogy ez nagyon-nagyon működik, és igazából szerintem a Brooklyn Nine-Nine az halál pontosan az a komédia sorozat, amit azért nézel, mert minden egyes epizódja ugyanaz. Tehát tulajdonképpen a figurák egy fikarszint nem változnak, és valahol pontosan ez az, ami a komédiában szerintem mindig vissza téged, nem?
Hát ez, abszolút.
És így jön a kérdésem, te miért nem nézed a Brooklyn Nine-Nine? Tehát mi az igazi problémád vele?
Nekem nincs olyan problémám.
Mégsem nézed?
Hát...
Tehát ez azt jelenti, hogy kell, hogy legyen valami problémád vele.
Nincs olyan problémám. Hát mi problémám lenne?
Hát, nem tudom, azért kérdezem. Na jó, mindegy. Szóval ez egy nagyon-nagyon jó szezon volt nagyon sok szempontból, mert szerintem még az első volt egy egészen jó szezon volt. A második talán, ha jól emlékszem, a második kicsit gyengébb szezon volt, viszont ez a harmadik, ez meg egy kicsit másabb volt, mint az első kettő. Tehát tulajdonképpen ők nem azt csinálták, hogy folyamatosan jobb, vagy folyamatosan rosszabb szezonokat gyártottak, hanem mindegyik évben egy kicsit másabb volt, ez pedig nagyon másabb volt, és tulajdonképpen nem állt neki rosszul, úgyhogy én magam részéről egészen biztosan tükörülve várom a következő szezont, bár kötve hiszem, hogy fogom benne kapni Terry Crews most kis tisztákkal a kezében. Mert azért azt a képet nehéz überelni.
Hát nagyon úgy hangzik.
Még hogyha láttad volna a képet, amit kitettem az oldalra a cikkhez, de hát mindegy. Nem teljesülhet mindig minden, én sem lehetek Andy Samberg, pedig szeretnék. És hasonló maraságokat énekelnék abban az esetben, hogyha Andy Samberg lennék. Egyik kedvenc jártam egyébként az utolsó pár epizódban, az mindenféleképpen az volt, amikor jönnek ki egy épületből, az a nagyon durván belasított akció jelenet utáni, tehát tudod, amikor körülötted minden fölrobban, és te csak sétálsz slow motionben, mit tudom én.
Igen.
És akkor sétálnak így szépen rendesen slow motionben, és akkor egyszer csak így elkezdítsék, hogy és ez annyira durván tipikusan olyan momentum volt, amikor azt mondtam, hogy basszus, én is halálpontosan ugyanezt csinálom, hogy ugyanebben a szituációban, szóval nagyon-nagyon jó, hogy ilyen teretevel ennyi a közös bennünk. Plusz, amit nagyon-nagyon élveztem még ebben a szezonban, az mindenféleképpen az volt, hogy Hitchcock és Scully mennyire durván tökéletesen illeszkedtek minden poénhoz, ahol megjelentek. Tehát kijátszották az összes létező klisét, amit el tudsz képzelni velük kapcsolatban, tehát ennyire nagy szerephez szerintem ők még soha nem jutottak, viszont ennyire jók sem voltak még soha korábban. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez a növekedés, ez vajon folytatódni fog, vagy megtartják őket ezen a szinten, remélem megtartják őket ezen a szinten, és nagyon bízom abban, hogy ez a két eszméletlenül tahonya lúzer, ez következő szezonokban is még hosszú-hosszú ideig fognak elszórakoztatni bennünket, mert az az igazság, hogy a Brooklyn Nine-Nine-ban szerintem nehéz azt mondani, hogy ki a legjobb karakter, nem?
Hát nehéz, ott mindig is nagyon nehéz volt választani.
És akkor tegyük hozzá, hogy amikor te azt mondod, hogy mindig is nehéz volt választani, akkor ott még nem értjük bele annyira a Hitchcockot és Scullyt, mint amennyire most ezekből a részeknél beleértjük. Úgyhogy el lehet képzelni azt, hogy milyen is ez a dolog. Arról nem is beszélve, hogy szerintem a Boyd és a Jake közötti bromance az talán az egyik legjobb dolog, nem azt mondom, hogy legférfiasabb dolog, mert igazából ott nagyon messze van, de mondjuk az egyik legolyanabb dolog, ami nagyon jól esik nézni. Talán lehet ezzel a szófordulattal menni. Úgyhogy már csak ezért is nagyon-nagyon kötelezőnek kéne lenni a Brooklyn Nine-Nine-nek is mindenkinek, aki szereti a komédiát és aki nyitott rá. A szinkronja elég közepesre sikeredett, de legalább Andy Samberg megkapta az Andy Samberg a hangot, úgyhogy legalább ennyi szerintem, ami összejött. És mondom, tényleg a harmadik szezon szerintem egy nagyon-nagyon jó szezon volt. Itt tényleg nagyon oda tették magukat, tényleg nagyon odafigyeltek, hogy az átívelő történetszálak azok tényleg átíveljenek, és tényleg úgy illeszkedjenek össze, ahogy ezeknek össze kell illeszkedniük, és tökéletesen jól hozták ki, illetve aknáztak ki belőle mindent, ami benne van, úgyhogy elvárom kalapom. Ez egy tökéletes szezon volt, alig várom a következőt, ahol is ugye az új csajjal fognak majd egy crossover-t is elkészíteni, mert ugye Foxon ilyet is lehet. Ezek után megkérdezném, hogy te ismeretlenül is belemersz majd vágni abban az epizódban, vagy itt inkább húzod a szárat, hogy lehet, hogy inkább azt mindkét részt kihagyom belőle.
Hát nem kihagyni semmi kérdően, hogy hagynám ki.
Úgyhogy az elmúlt szezont is kihagyta, tehát ezek után bocs, de ez egy ilyen tök normális kérdés.
Hát nyilván eleve addig jó lenne megnézni azért a szezont is.
De hát ez nem fog megtörténni.
Igazából, igen.
Hát ez van, hogy az ember fordító és napi 11 sok órákban ül a monitor előtt, nem úgy, mint ahogy a Supergirl fordítója napi 8 órában csinálja a munkáját, de hát ugye neki működik, neked nem működik. Hát. Szóval értem, igen. Hát nincs olyan nagy különbség itt,
nincs, csak
végeredményben. Csak neki több szabad ideje van, értjük.
Hát, jó, de most nem minden.
Oké, állítsuk még rivald a fénybe a Rodist is, amit azért muszáj, mert véget ért az első évad. Ez az a sorozat, amivel egész nyáron csesztettelek a negyedik rész után, mert az első rész tök átlagos, semmi extra nincs benne. A második pocsék volt, szintiszta pocsékság. A harmadik rész szerintem az olyan volt, mint hogyha sok pocsolya összeállt volna egy hatalmas pocsolyává. Szintén Camera Crow írta azt az epizódot, és utána a negyedik rész már egészen biztosan olyan volt, amit már nem ő írt, illetve viszonylag nagyon kevés köze volt hozzá, és az epizód az nagyon feel good volt. Ott kijött belőle az, ami benne van. Az ötödik, hatodik rész vagy a hatodik, hetedik, a franc tudja melyik volt a dupla epizód, az arra szintre már nagyon durván felfejlődött a sorozat, és onnantól kezdve pedig olyan, hát nem mondom azt, hogy tökéletes, mert azért a tökéletes nagyon messze vagyunk, mert még mindig nincs sztori, még mindig nem látom benne a karaktereket, de olyan szintű feel-goodságot árasztott magából a sorozat, amit öröm volt nézni. Talán lehet ezzel a szóval menni. És pontosan ennek tudtok be szerintem az, hogy mennyire jól dolgoztál, mennyire jó munkát végeztek, és onnantól kezdve, hogy Cameron Crowe megtanulta, mit is jelent az, hogy televízió. Onnantól kezdve pedig szerintem a sorozat félelmetesen jó volt, még azok az epizódok is, amiket ő írt. Amikkel egyébként sikerült meglepnie. Tehát azért nagyon durván, nagyon gyorsos, nagyon sokat fejlődött. Ez a nagyszerű rendező legenda. És amit itt a szezon fináléban csináltak, az... elmondom, melyik volt engem a kedvenc epizódom, amit szerintem neked, de rengetegszer mondtam, hogy azon a héten végképp, hogy muszáj nézned. Volt egy olyan epizód, ahol Phil mesélt az ő karrierjének az elejéről, hogy milyen élete lett volna akkor, hogyha nem keveredik egy banda mellé. És hogy hogyan keresztezte az ő útja a Lynyrd Skynyrdet, és hogy milyen élményeket élt el együtt a bandával, és hogy mit is szeret igazából a szakmájában. És ezt szerintem tökéletesen sikerült kiaknázni, és annyira durván feel good volt azokkal a 70-es évekbeli képsorokkal, hogy egyszerűen az agyad eldobott tőle. És utána is megmaradt egy ilyen nagyon-nagyon jó epizódnak. Bár az utolsó előtti epizód szerintem, nem mondom azt, hogy amikben David Spade volt, ott már rezgett a léc, mert igazából valahol nem, de nem is volt annyira jó, mint mondjuk a 8. meg előtte, az előtte való 4. Szóval ott már egy kicsit érezni lehetett, hogy itt valami nagyon nem klappol, viszont amit a szezon fináléban csináltak, azt hívom egy tökéletes televíziónak. Abban mindent belezsúfoltak, amit ez a sorozat valaha jelentett, abban mindent belezsúfoltak, aminek ennek a sorozatnak lennie kellett volna, lehetett volna, és ami lett végül belőle. És közben mégis egyfajta olyan kielégülést okozott a szezon finálé, amihez foghatóan szerintem viszonylag nagyon ritkán lehet találkozni, és ami nagyon-nagyon jó leső érzés lehet a néző számára, mert nem csak hogy elszórakoztatta a szezon finálé, nem csak félelmetesen nagy zenészeket kapott a szezon fináléban, nem csak pokolian jól adták elő azokat a dolgokat, amiket előadtak benne, hanem összességében az egésznek a hangulata az tényleg ilyen varázslatos dolog volt, és nem csak azért mondom neked, hogy ezt az epizódot meg kell nézned, mert mit tudom én, hanem azért, mert ebben minden benne volt, amiért az ember szereti vagy szeretheti a zenét. És hogyha te tényleg úgy kötötsz a zenéhez, mint ahogy te ezt beállítod, vagy ahogy ezt állítod magadról, akkor szerintem ez az epizód, ez neked kötelező. És csak részben a zene miatt. És még mindig nem győztelek meg róla, mi?
Nem azt mondom, hogy nem győztél meg, hát most... Én mondtam, hogy ott az első rész után, hogy igazából miért nem gondoltam, hogy folytatom, de... És tulajdonképpen, amit mondottam, de meg ez tényleg nem is annyira sok rész, szóval szerintem előbb nézném meg, mint bármi mást. Jó, mondjuk a Casualt kivéve, de hát akkor is.
Kikus. Végül is. Igen, egyébként azt tartottam nagyon-nagyon érdekesnek, illetve nekem az volt a tanulságom ebből a Showtime-os első szezonból, hogy a végén olyan szintű kielégülést kapott a néző, hogy azért abban bízok nagyon, hogy túl drága sorozat ahhoz, hogy a Showtime bekérje a második évadot. Mert hogyha ezt folytatják, akkor onnantól kezdve tönkre fogod tenni, el fogod pusztítani azt a varást, ami megvolt benne. És valahol pontosan emiatt ez a másik dolog, ami így eszembe jutott így a Stranger Things-del kapcsolatban, hogy tulajdonképpen mindenki tudta, hogy lesz második, vagy nem is volt soha kérdéses. Viszont annyira jó élményt nyújtott a néző számára, hogy igazából nem tudom, hogy akarok-e második évadot. És ilyenkor persze ott van mindig a kötelező kérdés, hogy igazából, hogyha ki akarsz szállni, akkor kiszállsz, akkor nem nézed jövőre. Blablabla. Című történetek. Ami egyébként igaz is, csak. Érted? Azért lehet, hogy jobb lenne úgy, hogyha ott azon a ponton véget érne mindenki számára. Már pedig a Roadies az halálpontosan az a sorozat, amiből nem fogom megnézni a második évadot, nem értek el, hogyha lesz-e. Mert kerek. Mert egyszerűen tökéletes volt a finálé. Tehát ennyi, kész. Ez nem tudok más hozzáfűzni, bocs.
Igen, de mint ha valahol ezt is írták volna, hogy nem lesz második évad, de mondjuk nem tudom.
Nem tudom, én még ilyet nem igazán olvastam.
Ez az, hogy ilyen kérdőjellel ért, tehát nem valami hivatalos volt, biztos.
Ja, oké, hát az belefér. Olyan mindig van egyébként, meg hát azért mondom, arénákba forgatnak rendes helyszíneken, tehát most is úgy drága lehet a sorozat, úgyhogy nem túl valószínű, hogy sorotanyba fogja kérni, mert a nézettsége az, az nem igazán úgy teljesít, mint ahogy ezt elvártak volna tőle. Na mindegy. Oké, ti fordítottatok, illetve elkezdtetek fordítani, vagy akartatok fordítani? Nem tudom. Valamelyik ezek verziókból. Egy sorozatot, amiről ugye múlt héten is bent beszéltünk, hogy Richard Blum ugye ezért Golden Globe-ot nyert, aki ugye Webstar volt, aztán Showtime, aztán CW, aztán Crazy Ex-Girlfriend Golden Globe díj. És én most már beelőztelek, végre vonalára. És az a helyzet, hogy akármennyire szeretném ezt a sorozatot, nem megy. Nem tudom, mi a baj. Tehát lehet, hogy nekem ez már túl csajos, lehet, hogy ez nekem egy kicsit túl sok, de nekem valami ilyesmi benyomásom volt az első epizódot követően is, nem?
Hát igen, ez egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugye amikor mi elkezdtük, hát megcsináltunk egy részt, aztán szerintem elég sokkal utána egy másodikat, aztán azóta semmit. De egyébként amikor csináltunk, tehát persze mindig pontosan ezt érszük, hogy igen, tehát sok, nagyon csajos, ugye ezek a zenék, vagy minden, de valahol, tehát fordít, igazából szerintem sima nézőként lehet, hogy valószínűleg, hogy ez tényleg sok tud lenni, de még fordítani meg igazából, jó, hát most ez végig fog hangzni, hogy én nagyon élveztem, nagyon szeretem, mert akkor nem itt tartanánk vele valószínűleg, de egyébként meg tényleg erről van szó, mert igazából ugye itt azért lehet kreatívkodni, meg minden, és most itt nem saját magamat szeretném kiemelni, hanem tényleg Andának a dolgait, mert amikor az első részt még biztos a másodiknál is, de az első, hogy nagyon emlékszem, hogy valamelyik dalszöveg volt, és akkor olvasom az feliratát, és azt hiszem, hogy így tök kijön az egész, tehát simán, nem csak az, hogy rímel, meg minden, hanem hogy tényleg így gyakorlatilag szinkronra kijönne, hogy úgy mondjam, és aztán írtam neki, hogy hát ez mi, meg hogy, és hogy gyakorlatilag azért tök ösztönösen jött neki, mint hogy jó, hát igazából, hogy és ő szokott nekem segíteni abban is, hogy mindent, tehát hogy lehet, hogy benne van beállapban, és hogy ő is úgy ír, hogy közben szólt a utcában, vagy nem tudom, de hogy tényleg, tehát hogy ilyen szempontból nagyon jó volt, hogy ott azért be lehet ilyeneket tolni, mondjuk olyan szavakat is akár, vagy olyan kifejezéseket, amik mondjuk máshol annyira talán nem, vagy amik mondjuk ebben a csajos közegbe illenek, vagy ilyesmi, szóval itt azért kicsit el lehet. Nem is az, hogy tényleg az eredetitől, meg az eredeti is, eredetiben is megvannak ezek a nem túl tipikus dolgok, szóval lehet, hogy valahogy igazából ezért olyan nehéz közelíteni ez a sorozathoz, nem is tudom, mert nem olyan tipikus tényleg, tehát van egy olyan hangulata, meg egy olyan külsőséggel, ami ilyen valami habosban most, hogy nem tudom, mi erre jó jelző, de hogy ami ez igazából nincsen nagyon fogható mondjuk sehol tulajdonképpen.
Ha jól emlékszem, akkor talán a kacsintás volt, amit ti úgy neveztetek, mint hogy úgy fordítottatok, mint hogy kis huncut. Abban biztos vagyok, hogy ez a kis huncut valahol annak a poénak környékén előfordult.
Lehet, ez szerintem tudja hány volt.
Mert szerintem az félelmetesen jó volt, tehát ezen szakadtam. Tehát mi itt folyamatosan kacsintásozunk egymás között, ahelyett, hogy azt mondjuk, hogy kis huncut. Meg hasonló. Tehát igen, tehát pontosan ez az aspektus, amit igazából megértek, de ugyanakkor elmondom, hogy nekem mi a probléma ezzel a sorozattal, mert elég erőteljes a problémám. Nekem szerintem, ami túl sok benne, az a csajnak ez a crazy ex-esége.
Igen,
ez konkrétan. Tehát önmagában nekem sem bajom nincs a dalokkal, tehát legyünk őszinték, azért nagyon brutális dolgok fordulnak elő azokban a dalokban, amik felcsendülnek ebben a sorozatban, de azok jók is lehetnek, illetve a megvalósítások az valami félelmetes. Tehát azt hiszem, a 30-ben van egy olyan rész, amikor rácsap két csajnak a seggére, hát azért legyünk őszinték, és úgy fekszenek az ágyban, tehát azért igen. Vannak olyan vizuális dolgok, amikért azt mondom, hogy ez a része okés, meg rendben van. De nagyon... idegesítő az a motivum, hogy mennyire durván nem hajlandó észrevenni saját magát. Talán így tudnám leginkább körülírni ezt, hogy nekem mi a problémám vele.
Hát igen, ezt így abszolút le lehet írni, mert meg ez érthető is, tehát ez szerintem sokaknak lehet vele a probléma, mondjuk ez lehet az egyik oka annak, hogy nem nézik sokan, vagy igazából itt van, én nem is tudom, hogy nézte, vagy nézi valaki, tehát feliratot se kérdezgeti senki, úgyhogy szerintem sokan biztos, hogy nem.
Lesz felirat?
Szeretnénk, hogy legyen, mert múltkor beszéltük pont, hogy azért második évadig valahogy le kellene tolni az összeset, de...
Ez nem fog megtörténni.
Ez valószínűleg nem fog megtörténni. Igen.
Milyen meglepő. Igen, mert ez egyébként nagyon sok szempontból egy nagyon érdekes kérdés, mert tulajdonképpen szerintem, ha belegondolsz ebben a sorozatban, igazából senki sem olyan kimondottan vicces figura, nem?
Hát igen, igen, tudom, a szó klasszikus értelemben nem mondod ezt senkire, hogy vicces, tehát nem olyanok, akikben dobálják a poénokat, vagy csapkod rajtuk a térdedet.
Viszont pont ez az, hogy valahogy nem is az a drámai sorozat, tehát valahol ott van, és nem is igazából dramedy, tehát nem is valahol kettő között van, hanem valahol ott van a senki föl, hogy ilyen tök egyedül, és közben még annyira bizarr is ezzel a cukormázas Disney körettel, hogy egyszerűen nem tudod hova tenni, és valahol pontosan ez az, ami szerintem téged bevonz, mint nézőt, hogy folyamatosan akar neki esélyt adni. Viszont nem tudom azt, hogy nekem vajon meddig lesz energiám próbálkozni vele, mert eljutunk előbb, vagy jutott egy olyan pontra, amikor már egy kicsit kezd nekem sokká válni a csaj. Amikor már nem tudod azt mondani, hogy oké, ez még lemegy, mert ez még az eleje, ez még oké, kiátszok ezt a sablont is, mert igazából nem fordulat a sorozat, nincs benne igazából, de tulajdonképpen nem nagyon tudnék a zenén kívül, illetve ezen a nagyon csajos mi voltam kívül én egy olyan elemet kiemelni, amiért én a Crazy Ex-Girlfriendet igazából bárkinek ismerném ajánlani, vagy bárkinek is azt menném feltételezni, hogy ez emberileg bejöhet bárkinek.
Igen.
Ami nagyon bizarr, mert tényleg ez egy tipikusan olyan sorozat, amit nagyon-nagyon szeretnék szeretni, és igazából a második rész volt az a jogás a Jake-nek a barátnőjével, vagy hogy hívják a csávót, ugye?
Azt hiszem, igen, úgy.
Igen.
George,
igen. Ja, hát tök mindegy nevekkel még szarul állunk.
Igen.
Azok még nem tartunk, hogy bárkinek is a nevét megjegyeztem volna. De igen, szóval az epizód, az körülbelül nem... Abban az volt szerintem nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen nem volt a pilotnak a duplázása, viszont nem is volt annyira jó, mint a pilot. Ezt nagyon határozottan meg tudom állapítani róla. A harmadik rész pedig szerintem valami még pocsékabb volt, mint a második. Ami azért elég aggasztó sok szempontból. A második résznek szerintem a legnagyobb poénja túl azon, hogy próbáltak kitalálni, hogy mi a Pogue-nak a neve, vagy hogy a klubnak a neve.
Igen, hogy a Pogue, igen.
Az szerintem nagyon vicces volt, meg amikor még talán az elején felé megjelent, mint egy csöves a boltban. És közben igen. Ott volt mellette csávónak a bombázó nője gyönyörű ruhában, meg mit tudom én. Tehát az ott szerintem arra vicces volt. Viszont erőt eszembe, hogy amit nagyon-nagyon idegesítőnek találtam ebben a sorozatban, az pontosan az, hogy főleg a második részben, hogy megmagyaráztak minden egyes point. Ez nekem az a kategória, amikor már nagyon durván elgondolkoztam azon, hogy ez kéne volna a francba.
Hát igen.
A kérdésem az volna, hogy szerinted azért, mert ennyire hülyének nézik a nézőt, vagy azért, mert azt hiszik, hogy ez vicces?
Hát remélem, hogy inkább az utóbbi, azért ez kevésbé lenne olyan gáztám.
Nem tudom, hogy kevésbé lehetne ebből bármi is gázos. Nem, de ez komolyan az a szituáció, amikor szeretnéd, hogy valami... vicces legyen, és igazából én nagyon szeretem azt, amikor elmagyarázzak, hogy a poén miért is vicces, mert ez olyan kínos szituációkat tud generálni, amik tényleg viccesé teszik az egészet. És közben ott van ez, ahol minden egyes poént elmagyaráznak, és te ott állsz, és megkérdez, hogy basszus, ennyire ne nézd már hülyének, mert már én érzem magam hülyének. Tehát ti effektíve barátok vagytok, ti effektíve olyan emberek vagytok, olyan karakterek, akik elviekben megértitek egymás humorát, akik vágják tényállást, és akik veszik ugyanazt a lapot, akár kártyát, akár magazint, tök mindegy. Szóval ti képben vagytok azzal, hogy mi a poén. És hogyha a néző számára ez nem teljesen világos, akkor magyarázzatok meg. De nem minden is poénnál, és pláne ne olyan poénoknál, ami teljesen szembeötlő meg, ami teljesen egyértelmű, nem?
Hát igen, ez mindent nem kell.
Hát nem is, mondom, nálam ez egy ilyen durván nagy érvágás volt sok szempontból, úgyhogy emiatt is igazából csalódtam ebben a sorozatban egyelőre. Még próbálom nem feladni, bár a hatodik részt még nem sikerült beszereznem, úgyhogy lehet, hogy csak az ötödik fogja eljutni. De addig egészen biztosan nem fogjuk jutni, remélhetőleg még ma. Aztán majd jövő héten még megpróbálom beszámolni, illetve megpróbálok lelkileg felkészíteni arra, hogy ha egyszer úgy alakul, hogy ti folytatjátok, akkor mire számítsatok benne. Meghasonlok. Másik ilyen nagyon-nagyon izgalmas történet, ami nem tudom, hogy nálatok, hogy hogyan tűnt el teljesen a radarról, az a Sex and Drugs and Rock and Roll!
Igen.
Ami nagyon más volt. Nagyon-nagyon más évad volt. Viszont nem volt jobb, nem volt rosszabb, hanem nagyon más volt. Az első évad az az volt, hogy szórakozzunk. Érezzük jól magunkat, semmi sem számít, engedjük szabadjára a fantáziánkat, tanuljunk meg zenélni, aztán utána jammelgessünk egy kicsit a kamerák előtt, és akkor utána lépjünk színpadra. Elizabeth Jazznak annyi a dolga, hogy kitegye, amilyen van, és ennyi volt az első évad, nem? Négyegében.
Hát plusz
azért felvetettek egy-két konfliktust a bandán belül, illetve az érdekes történelmébe kaptunk egy kisebb bepillantást. De nekem végig az volt a benyomás, hogy senki az égét a világon Dennis Leary-eknél nem feltételezte arról, erről a sorozatról azt, hogy be fogják rendelni a következő évadra, az kurva élet.
Igen.
Na most ez eszembe berendelte az FX a második évadot. Aminek én nagyon örültem, mert azt hittem, hogy egy nagyon hasonló második évad fog kapni, de ugyanaz a szituáció volt, mint mondjuk az Unbreakable Kimmy Schmidt-nél, azzal az egy különbséggel, amíg az Unbreakable Kimmy Schmidt-nek szerintem a második évad nem sikeredett annyira jól, mint az első, holott jóval kidolgozottabb volt, jóval egységesebb volt, tehát nem volt meg az a látszat, ami az első évadban megvolt, hogy fele az NBC-nek készül, a másik fele a Netflixnek készül, a harmadik felében meg már senki nem tudja azt, hogy hol is áll a feje, hanem a második évad már teljesen egységes volt. És itt is halálpontosan ezt kaptuk. Az első évad az tényleg szórakozás volt, a második az viszont komoly, mély és érdekes történeteket kapott, és mindegyik karakternek rétegei lettek, minden karakternek izgalmasak voltak a konfliktusai, és az összes karakter bejárt egy évet ebben a szezonban, ami félelmetesen jó volt. És valahol talán pontosan ezért volt annyira sokkoló szerintem a vége. A másik, amit nagyon érdekesen találtam ebben az egészben, az, hogy viszonylag szerintem nagyon kevés zene volt, tehát maximum egy szám két epizódonként, durván. Ami azért vicces, mert elég sokszor mentek próbára, vagy voltak próbán a bandában, úgyhogy ez egy érdekes dolog volt. Viszont az utolsó két epizódban volt legalább két dal mindkét epizódban, és mind a két dal félelmetesen jó volt. Úgyhogy azt mondom, hogy megérte a várakozást. Tehát kapásból az utolsó epizód az úgy indít, hogy Gigi-nek levetítik az félelmetesen szexi klipjét. Tehát egy olyan klipet, ami az új YouTube szabályok alapján már nem kerülhet fel a YouTube-ra. Tehát olyan klipet csináltak, hogy félelmetesen jó volt, szerintem zseniális. Mondom, nagyon-nagyon élveztem azt az évet, amit bejártak. Igazából nem mondom azt, hogy a Sex and Drugs and Rock'n'Roll egy kifejezetten csavaros észjárású sorozat lenne, mert közel éppen nincsen. Tehát annyira, tehát ha elkezded nézni a szezont, rögtön az elején tudni fogod azt, hogy hova akarnak kiukadni, hogy mi az a pont, ahova ők minden áron el akarnak jutni a szezon végére. És onnantól kezdve pedig igazából valahol megnyugszol, hogy tudod, hogy mi fog történni. Ez egyébként tök jó érzés. Aztán a szezon felénél robban a bomba, ami brutálisan jó, főleg azért, amit Gigi csinál annak a valakinek a valamiéivel, és szerintem az volt, hogy ez igazából az igazi poén, amit nem is mutattam, tegyük hozzá. Mi annak a következményt láttuk. Viszont igen, ezzel kapcsolatban jut eszembe, hogy ami nekem nagy problémám az SDRR-rel, az halálpontosan az, hogy mennyire durván epizódikus. Tehát, hogy itt nincsen olyan, hogy átfogó történetmesélés. Tehát a sztori szálak azok átnyúlnak egymásba, mert mit tudom én, az addig oké. Okay. Csak az a probléma, hogy pontosan emiatt valamiért ugrunk az időben minden egyes epizód között, ami valahol tök jó, mert másik helyzetben találjuk magunkat. Viszont pontosan emiatt nagyon sok probléma, vagy olyan momentum, vagy elem a szőnyeg alá kerül söpörve, vagy söprendő? Hogy mondják ezt?
Valahogy így szerintem.
Igen, valami ismét. Szóval, hogy mi lehet a szőnyeg alá söpörnek, hogy aztán egyszer majd csak rálépjenek, és utána minden puff a képükbe robbanjon, ami betudható annak, hogy egy epizód az nagyjából ilyen 20 perces. Tehát az ég egyet a világon semmire nem elég 20 perc. Pláne nem a mai világban, ahol már tényleg semmi nem 20 perces. És ezért is volt nagyon jó, hogy az utolsó 2-3 epizód az már ilyen 22-23 perces volt. Mert komolyan, tehát nagyon durván elfért már a sorozatra. A nézőről nem is beszélve, hogy valami ilyesmit kapjunk. Aztán mi volt? Tehát nagyon-nagyon élveztem a konfliktusokat benne. Így tényleg nagyon nehéz beszélni róla, mert igazából szerintem olyan dolgok történtek ebben a szezonban, amiről nagyon szeretnék beszélni, meg olyan momentumokkal volt el, amik nagyon-nagyon izgalmasak és érdekesek voltak. De mivel nem láttad, így nem igazán tudok belemenni.
Hát ezért akkor már csalkálsz.
Igen, de úgy megint magamból beszélném ki, de hát erre már írtam egy cikket, szóval érted, inkább kibeszélném, mint hogy kipofáznám. Na mindegy. Szóval volt egy-két olyan eleme ennek a szezonnak, amit nem sikerült teljes egészében úgy kibontani, ahogy eltervezték, vagy szerették volna, vagy én szerettem volna, nem tudom, valamelyik ezek közül. Illetve akadtak olyan elemek is, amik nem domináltak annyira, mint amennyire jó lett volna, vagy mint amennyi belefért volna. És igazából elég sok kérdőjellel hagytuk ott a végén. Tehát még az első évadnál szerintem senkiben az égető világon fel nem merült a gondolat annak, hogy nekem ebből szükségem van a második évadra. Addig a harmadik évadnál abszolút nem ez a szituáció, mert itt szükséged van a harmadik évadra. Tehát nem kerek a történet, hogyha ez a vége. És én ezért kicsit eléggé dühös vagyok Dennis Leary-re, hogy teljes egészen felrúgta a státuszkót, ami egyébként tök jó. És onnantól kezdve én nem leszek ideges, meg nem akarom megölni ennyire durván Leary-t, hogyha lesz harmadik évad, de hogyha nem, akkor meg akarom ölni Leary-t határozottan. Mert mondom, tehát annyira jó volt, és annyira élveztem ezt az évadot, hogy hiába nem volt annyira humoros, hiába nem volt annyira zeneileg érdekes. Szerintem a lassú metódusát, hogy hogyan lesz egy teljesen ismeretlen emberből valaki, aki a zenei világ porondjára léphet, aki koncertezhet, akinek lesz egy bandája, illetve akinek lehetősége lesz arra, hogy befusson, részben azért, mert nagyon jól néz ki, részben azért, mert félelmetesen jó hangja van, az utat szerintem tökéletesen jól bemutatta az SDRR. És pontosan ez az, amiért szerintem a Sex and Drugs and Rock'n'Roll egy emlékezetes sorozat, akár hiszed, akár nem. És itt merül fel bennem a kérdés, hogy mikor fogjátok ti folytatni?
Ez egy nagyon jó kérdés. De mindegyiket szeretnénk folytatni, csak hát nem tudom, hogy ez mikor lesz. Erre most nem tudok válaszolni, tényleg.
Én tudok. Szerintem előbb fogjuk látni a Shannara krónikájának a második évadát, mint hogy ebből bármi is legyen.
Na, a Shannara az most így gyorsan lesz, az biztos, az megígérem.
Hiszi a piszi, te kis pimasz! Pémaszúr, meg a Matyi, a pémaszkodnak együtt, a Margit szigeti tavon. Ott van a csónak, és jön a Bori néni, aki kiborít, amikor a tejet a tóba önti. És mindez persze jobb lenne, ha lenne egy gitárom, és tudnék énekelni, és meg minden. De hát, így alakul. Nem, de... Igen, megint muszáj volt egy kicsit.
Nem, az énekes, mostában én is folyton énekelek az utcán, mint eddig is, csak mostában hangosabban, meg a múltkor elkezdtem énekelni a villamoson, és csak akkor kapcsoltam, hogy ez egy kicsit hangos, mikor egy sorba fordultam, pedig az ebben olyan volt, mint amikor egy ilyen rossz filmben, vagy nem tudom, vagy amit Pataki Attila éreztetem, amikor mondja, hogy a kör közepén állok, mert pont azt éreztem, hogy ott álltam, és akkor egyszerűen mindenki fordult fel minden irányból, hogy honnan jön ez a zaj, vagy nem tudom micsoda. Ez amit én éneklés címén kiadok magamból.
Oké, legyünk őszintén, ez valami félelmetesen bizarrul hangzott.
Igen, és itt ráadásul de mindegy, tehát, hogy maga a szám is, még nem azt, hogy mit tudom, én üvöltöttem egy Green Day-t, vagy egy, nem tudom, amit én régebben csináltam. Jó, hát az se jobb igazából, de itt még nem is az volt, hanem egy ilyen Magna Cum Laude dalt, és akkor azt tudtam villamosan hangosan, mert mindegy.
Te ki vagy, és mit csináltál a kollégámmal? Oké, ez azért egy elég bizarr.
Itt van két, most azt hiszem második, vagy harmadik, hát ez a Lucas Easy Rider koncertig, amit te beírtál ebbe az adásmenetben, nem tudom, hogy hány héttel ezelőtt, majd mondjuk a premier dátum meg júliusi, na mindegy. Szóval, hogy amit itt van ebbe, és itt azóta ezt nem tudtam elmondani, meg most sem tudom igazán, hogy most sincs rá idő.
De most van. Most van. Lehet beszélni. Tehát figyelj, már befejeztem. Tehát én kibeszéltem magam az előbb egy órában. Tök jól szórakoztam, most ilyen a pálya.
Én is tök jól szórakoztam.
Az a fél. Szóval, igen, mesélj.
De annyi mesélj. Valóban most tényleg annyi minden összegyűjt ebben az elmúlt pár évben.
Kezd el valahol.
Hát igen, nem is tudom, hogy kezd az ilyen viccesebbekkel. Szerintem azok a viccesek úgy mégiscsak.
Hát elég egyértelmű.
Hát igen, kezdtem mondjuk a Szigetet, szerintem meg végül, szerintem az volt itt igazából az első, amire egyébként két nap jutottam ki a hatból, úgyhogy ez tulajdonképpen lehet, hogy nem értem el egyetlen, na mindegy. És,
legalább nem két iperi volt megint.
Legalább nem két iperi volt, így van, meg azért erre végül is... kimentem.
Bár szerintem most a Sziget az új Katy Perry.
Valahol egyébként, igen. De erre legalább kimentem, még ha csak két napon is.
És hogyha a Szigetnek nincsenek is olyan gyönyörű mellek, mint Katy Perrynek, de igen.
Hát igen, de legalább olyanokkal voltam, hogy ezt ezzel a... Akik itt tűnjön, mindig azt mondom, hogy ez egyik barátom, de egyébként tényleg az. És
mindig ugyanezt mondod róla.
Mindig ugyanezt mondod róla, de tényleg nem tudom, hogy mit vagyok róla.
Csak tudod, ez akkor kezded gyanúsá válni, amikor mindig azt hozzáteszed, hogy de hát tényleg az.
De ezt most azért teszem hozzá, mert
mert tényleg azt tudjuk.
Mert tényleg az, meg igazából szerintem mindig tényleg az volt. Te is mondtad mindig, hogy tényleg az, meg tulajdonképpen egyetlen volt, hogy tényleg az és nem más, hanem az. És,
persze.
Hát de tényleg, és ez most tényleg egy mennyit sem mondom, hogy tényleg a rohadt életbe, hát nem igaz. Na, mindegy, szóval itt tényleg rohadt gyanús, de na mindegy. És
hát, ezt mondod, tehát az elmúlt 5 percben csak róla beszéltél, szóval ezek után
igen, ez egy kicsit képetlen. Igen, csak azt mondtam el 30-szor, hogy tényleg, pedig tényleg róla azt mondom, na mindegy.
Szóval, ezek után nehéz elhinni, na.
Szóval igen, mert szóval nem vicces volt, mert eleve amikor találkoztunk, mert ugye ő taxival jött, én ilyen tömegközlekedésről minden félével, és akkor kezdsz, hogy melyik taxiállomás volt, tehát hogy annál, mert ott van a Szigetbe elrátanál, vagy valahol máshol, vagy hogy így hol van, és akkor mondta, hogy hát én visszatkozom alá a taxiba, és hogy mit látok, hát mondom, én egy rohadt nagy Budapest felé értettem a mi büfének a tetején, és akkor kezdsz, hogy azt mondja, kérdez, hogy látom-e a tömeget, hát mondom, egyet látok, nem tudom, hogy ugyanezt a tömeget látjuk el, de egyet látok, és akkor végül így valahogy megtaláltuk egymást, viszonylag hamar, és akkor mondta, hogy felnyújtja a kezét, de hát szerintem alacsonyabb, mint te vagy, tehát igazából...
Bízom benne.
Mindegy. Igen. Igen, szóval ez volt, és aznap volt a Sum 40-vel, mint ezen az első, amin én kijutottam, és végül is sikert bejutunk oda a VIP részbe, mármint a legkülsőbe, mert egyébként van még kettő másik, hogyha jól tudom, tehát de ebben a legkülsőbe igazából bárkiben mehet, tehát ez benne a vicc, hogy tulajdonképpen nem is persze, néznek persze. Semmit, csak bemész. Tehát tényleg
persze, mint ahogy ő is csak a barátod, értjük.
Ő tényleg csak a barátom.
Zéget szívem mondja.
De nem.
Ebben már nem dumálod ki magad.
De kidumálom, mert utána majd mesélek mást is. És tényleg, nem mondott meg, hogy tényleg. Na mindegy, szóval, hogy ott voltunk a VIP-re,
és
onnan néztük a Sum 40-t is, ami egyébként nagyon jó volt. Tehát azt tényleg, hát jó, kevés koncertet láttam, de az tényleg nagyon jó volt. Aztán utána viszont utána jött azt hiszem két valami rapper, vagy ilyesmi, és akkor este meg a David Guetta, ami hát szörnyű volt, meg olyan nagyon bizarr, tehát ez szerintem mindig olyan... Nekem tavaly is fura volt, amikor egy DJ volt, és kiáll egy száll laptoppal oda a nem tudom hány tízezer ember elé, most is nagyon fura volt, de mondjuk így együtt meg jól voltunk, tehát én nevettünk sokat, tehát minden, én mondjuk majdnem elaludtam, tehát én iszonyatosan fáradt voltam.
Ezt a meglepet is.
És tényleg így konkrétan így majdnem aludtam, de egyébként meg jó volt, és akkor... Igen, aztán másnap talán előbb jutottam ki, hogy jól hiszem, nem tudom, mert más, igen, mert nem, akkor szerintem később jutottam ki, mint hogy aznap volt a Kaiser Chiefs koncert, ami nagyon jó volt, én igazából nem ismerem őket, de az fantasztikus hangulat volt, ők nagyon megcsinálták a bulit, tulajdonképpen, ha lehet ezt így mondani. Aztán aznap volt az ilyen konfettis dolog, hogy minden nap van valamilyen tematikus izé, tehát amit, hogy mit tudom, konfettit, vagy ilyen színeket fújnak, de tematikus izé, igen. Ilyen színeket fújnak be, vagy ilyesmi, és akkor aznap az ilyen konfettis volt, hogy mit tudom, visszaszámolnak, és akkor mindenki kapott ilyen konfettis kis tasakot tulajdonképpen, amit így, hogyha feldobsz, akkor kiszorulódik belőle a konfetti, hát nyilván aki troll, az feldobta elő, vagy jóval később. Egyik srác, aki velünk volt, ő elrakott 3 zacskóval a következő napra, úgyhogy az igazi. És akkor mondták a végén, volt két ilyen műsor közben, nevezzük őket talán így, és akkor ők mondták, hogy amikor letelik a... Tehát amikor 0-0 lesz, lemegy az idő, akkor ugye mindenki dobja fel a konfettit, és akkor kívánjon valami. És én ott álltam ezzel a barátommal, aki tényleg a barátom, és ott kérdezett végkévélyesen, hogy tényleg a barátom, mert amikor kívánni kellett, én valami tök másra gondoltam, tök mással, tehát semmi olyanra, pedig ott állt tényleg mellettem fél centire. És nyilván, hogyha ő nem tényleg a barátom lenne, hanem bármi más, akkor én nem erre gondoltam, meg nem valaki másra.
Persze,
meg nem,
persze.
Nem valami más. És... és utána igazából mi volt még az nap este? Jaj, akkor volt a Noel Gallagher koncert, ami iszonyatosan unalmas volt. Tehát az a srác, aki ott volt, ő konkrétan elaludt. Tehát rá, először is hátradőlve, aztán meg az asztalon, tehát ott aludt szabásszerűen. És nagyon vicces volt, hogy kijött ez a másik barátom, szerintem nevezzük Laurának, mert kb. 6000-re elmondtam az évesen, hogy a másik barátom nevetne soha, és ez így igazából sokkal hosszabb.
Nem mondod. És utána mindig hozzá kell tenni, hogy de hát tényleg.
De hát tényleg, tehát így konkrétan mondatban mondom el az ötbetűs nevét, és hát ez így igazából rettenetesen szar, és mindegy.
Az.
És akkor írtam neki így esetben, mert milyen nagyon trollság vagyunk, tehát szerintem mi azért vagyunk barátok, mert ilyen troll, tehát a trollkodás meg a hülyeségek miatt, mert igazából a komoly témákról soha az életben nem beszélünk. Egyszer beszéltünk, mert ezt elmondom. És akkor küldtem neki SMS-t, hogy itt a Sanyi konkrétan itt alszik. És akkor visszaírtuk, ott a belső részen voltam, mi a külsőn, és azt mondja, a két koncert között így kijöttek, és akkor beállt oda a Sanyi mellé, és csinált egy Snapchat videót, gondolom nem tettem publikussá egyébként, de tudom, így odaállt mellém, közben a Sanyi autó, és így úgy szerint, hogy megcsomogatta volna a fejét, és akkor ugye így néven összerögtünk, hogy a Sanyi ne ébredjen föl, ami hát nagyon bizarr volt egy szigetes koncert, hogy erre kell figyelni, hogy a másik igazából ne ébredjen fel.
Jézus, de erre azt mondtam, hogy tudsz elaludni egy koncerten, ami alapból zajos.
Igen, de ez tényleg iszonyatosan unalmas volt.
Hát ennyire?
Ja, rohadtul. És az a durva, hogy nem is kommunikáltak a közönség, jó, ez még csak egy dolog, de... Mert mondjuk a felprogram Oasis volt, mert ugye az Oasis egyik tagja. És, de nem az Oasis-e volt, hanem a saját zenekarával. És igazából ott minden szám majdnem ugyanolyan volt, mert plusz volt a Wonderwall, amit ugye mindenki ismer, meg ami ugye az is volt fontos, mert ugye Laurának volt az egyik könyvében, és ő ugye fel is vette ezt a számot az olvasóknak, mert minden, meg ezt az olvasók is tettek fel egy csomó képet. Szóval igazából a Wonderwall az tényleg jó volt, de amellé volt egy órányi olyan szám, ami igazából nem volt jó, meg rettenetesen unalmas volt, és szerintem többen is aludtak ott, ami voltunk. Tehát én láttam határozottan alvó, meg igencsak fáradt embereket, aki mondjuk nem egy tipikus dolog, szerintem azért egy fesztivál. De ez is nagyon érdekes volt, mert azon a napon, amikor, tehát az előző napon, amikor a David Guetta volt a fő fellépő, akkor utána pont azt beszéltük, hogy mennyire más a közönség. Tehát ugye akkor egy csomó ilyen diszkós volt, mert minden, akik alapból nem... Tehát régebben nem jártak ki a Szigetre, amikor nem ilyen fellépők voltak. És ugye akkor minden ilyen diszkózene, mindent, tehát ez igazából nagyon, nagyon rossz volt. Tehát szerintem nem jó, hogy ebbe az irányba indul el a fesztivál, vagy egyre inkább ebbe az irányba tolódik el. És mondjuk a másnap meg, amikor a Kaiser Chiefs, meg a, azt mondja, hogy Szia volt a fő fellépő, igen. És ugye akkor meg akkor már tök más volt a közönség is, tehát akkor azért más emberek. Jó, nyilván a heti egyesek ugye mind a kétszer ott voltak, de ugye alapvetően ott más hangulat volt az egésznek, és az mondjuk sokkal jobb volt. Tehát nekem mondjuk az a Szigetnek a hangulat, ami azon a napon volt. Igen, meg az nem beszéltünk egy török csávóval, és az például tök jó volt, mert ott ült egy ilyen üres asztalnál egyedül, és akkor mondta, hogy nyugodtan leülhetünk, mert máshol nem volt hely. És... Aztán elkezdtünk el beszélgetni, és akkor mondta, hogy tehát, hogy van valami munkája, ilyen tök régóta, tehát egy ilyen rendes munkája, de így pár év elkezdett így hangmérnökösködni, meg ilyen zenei producer, és van három zenekara már, és az egyikkel bejuthat jövőre a Szigetre valami versenyről. Szóval ez wow. Tök jó, hogy már igen. És hogy mellett hogy csinálja a rendes munkáját, de hogy igazából ez az, amit szeret, ez a zenei producerség, csak hát ugye ezzel még nem tartott, hogy meg tud belőle élni, de közben egy tényleg szívvel lélekkel csinálja meg minden. Meg hát így beszéltünk olyan másról, és mit tudom, a politikáról mondott főleg, meg ilyeneket, de tényleg nagyon jó arc volt, meg nekem valahogy ez is így hozzátartozik ez az egész. Ez tavaly, mit tudom én, tavaly pacsisztam egy új-zélandi srácot, most beszéltem egy törökkel, és ez valahogy tök jó, mert azért szerintem ugye a mindennapokban alapvetően hát nincs olyan sok lehetőség. Vagy nem sűrű.
Meg tudod azért az ilyen nagy fesztiváloknak pontosan ez a lényeg?
Abszolút, igen.
Hogy összehoz ezeket az embereket.
Igen, igen, így van. Így van. Szóval nekem a sziget az nagyjából ennyi volt, és akkor utána én egy-két nappal volt ez a nagyon-nagyon brutálisan szürreális estém, amikor én egy Petret kerestem, tehát az van, ami felfogadhatatlan volt.
Na végre ez a sztoria.
Végre, tehát ez annyira, annyira kegyetlen történt, hogy az ami hihetetlen. Mert hogy itt a főszerkesztőm, hogy nem akarok én aznap este, tehát ez megírja ilyen délután egy-kettő körül, hogy nem akarok én aznap este átcsolni, ami koncertelnek, esetleg vihetek is magammal valakit. Hát mondom, éppességet ingyen el akarok menni, mert miért nem? Mert láttam őket háromszor, kétszer ugyanezzel a setlisten, meg kell most harmadszor, de persze, miért nem? És akkor írtam az egyik ismerősömnek, aki nem az Uras Laurával, aki tényleg a barátom, hanem egy ismerős, aki unokatesomnak az ismerős, szerintem hívjuk Dórának, mert ez így nagyon hosszú ez. És akkor visszaírt, hogy hát még éppen fogolvostában, tehát most megy kinek az érzés szerint a szája, mondja, hogy egyébként szeretne jönni. Csak hogy kérdés, hogy ki megy adni neki az érzést tenni, és na mindegy, végül is kiment, és igen, és ő írt oda aztán, nagyon vicces volt egyébként, mert rosszul írták fel a nevemet, mert a Peti rosszul lett tőle, mert egy régi fordítós lett jutott eszébe, akit Bálintnak hívtak, de a vezetékneve ugyanaz volt, mint az enyém, és ő azt mondta be.
Majdnem ugyanaz.
Majdnem ugyanaz volt egyébként, és akkor így nem találtak engem, és akkor ugye közben megpróbáltuk felhívni Petit, akit szerintem el is mondta egyébként a biztonsági őrnek, hogy mi a helyzet, csak ő ugye nem értett ebből egy szót, hogy nyilván megközben ment az előző zenekar, meg egyébként is hangzóval volt, nem minden. És akkor így betolt az egyik biztonsági őr, aki már látott többször, és hogy hát figyelj, húzzuk ki a másik tótot, aztán megy mindent. Vagy tulajdonképpen így, de egyébként ugye nem volt igazából a másik tót, szóval szerintem ezért húzták ki, mert ők is gondolták, hogy tulajdonképpen én vagyok az, csak hát félrement. Na mindegy, és akkor meg volt a koncert, ami tulajdonképpen nagyon jó volt, ez most többet is játszottak, mint tavaly, meg úgy összesen is a hangzás is jobb volt, meg minden. És akkor utána kijöttünk, illetve nem jöttünk még ki rögtön, mert utána Dóra valahogy így előbbre került, így egy sorra kb. Vagy mi, és akkor amikor egyszer oda néztem, hogy azt láttam, hogy valami csávó van így benne a fejébe, konkrétan, tehát hogy annyira közel van hozzá, hogy ez valami hihetetlen, és ott nyomja neki a Godavad Dumát, tehát hogy látszott, hogy igazából nem szomjas a csávó. És aztán utána oda hátra mentünk, ahol a pultok vannak, vagy hát előre nézőpont kérdése. És akkor mondta a srác, hogy vegyünk sört, és akkor beállt egy olyan helyre, ahol konkrétan nincs sor, tehát ahol nincs kiszolgálás, ott tettünk negyed órát. Igen, és akkor közben kiabált a pincéreknek, hogy csókolom, mert mit, tehát nem pincéreknek, hanem a pultosoknak, hogy csókolom, meg ilyenek, tehát egészen elképesztő, és akkor mondta, hogy ő gitározik egy thrash metal zenekarban, és hogy van egy gitártetoválás a kezén, ezt meg is mutatta, és hogy neki a gitár az igazi szerelme, és ezt megmondta a volt, hát mondjuk azt, hogy barátnőnek, ő egyébként nem így nevezte, de hogy ezt neki is megmondta, igen, ő egy kebet is szót használt, na mindegy, és ezt neki is megmondta annak elején, hogy neki a gitár az első szerelme, és mondta, hogy ezzel kezdte, azt mondja, igen, de ilyen tök komoly mondta, hogy ő ezzel kezdte, hogy neki a gitár a legelső szerelme, mindenki más utána jön, és hogy így is 3 évig voltak együtt. Aztán végül is vett valahogy sört, és azt mondta, hogy engem is meghív, de mint kiderült, nem volt annyi pénze, tehát tulajdonképpen kettőjüket hívta meg, én meg vehettem egyet magamnak, de nem baj. És...
ez nagyon tipikusan te.
Ez nagyon, ez totális. És itt közben ott tolta a Dumát Dórának, aki egyébként barátja van több éve. És... meg egyébként egy kékhajú lány, tehát ezt azért szerintem érdemes hozzátenni a történethez. És... aztán kimentünk, és azt mondom, hogy ott kezdtével emlegetni ezt a Petrát, ez a bizonyos Scholzet, akkor szerintem bevezzük már őt is a nevén, aki kb. 10-szer elmondta, hogy kötelekről jött, ami ott valahogy Szegedtől van északnyugatra, azt hiszem azt mondta, és itt kimentünk, és ő mondta, hogy itt keresjük meg Petrát, mondom, jó, hát ki az a Petra, tehát mindenek előtt, és de egyébként nagyon, nagyon kész volt a csávó, tehát ilyen szigetelő szalaga volt összetartva a bakancsa.
Na, hát az normális, nem volt nem szokott azzal lenni.
Neked igen, nálad tényleg normális.
Kösz.
És akkor őt nyomogatta a telefon, de nem ez volt a durva, hanem hogy az egyes nyomogatta rajta, tehát most vagy egy-egy-egy a kódja, mint a hülyéknek, vagy konkrétan nem talált rajta más gombot, de nem igazán kapcsolt benne, és akkor mondta, hogy tegyük át az én SIM-kártyámat az övébe, hát mondom, nem tesszük át, tehát az biztos, hogy azt nem. És akkor mondta, hogy jó, hát akkor keressen meg neki Petrát. És akkor valahogy meg tudtam mondani a vezeték nevét, kb. A tizediknek volt esre szerintem, mert korábban csak annyit hogy Petra, és akkor megmondta a vezeték nevét, én közben írtam Laurának, hogy én konkrétan most egy Petrát keresek, tudni mindenféle előzmény nélkül betolni egy ilyet a Facebook chatra, hogy éppen Petrát keresem, tehát mindegy, nagyon, nagyon durván szürreális. És megtaláltam Petrát. És akkor ráírtam, hogy hát itt vagyunk kint Mr. Kőtelekkel, tehát most kértem, hogy mi lesz, mert valami legyen, és akkor írta, hogy hát jó, kijönnek érte, csak hogy közben eltelt fél, vagy nem is, akkor még azt írta, hogy ők bent vannak, és akkor utána így eltelt még fél óra, úgyhogy közben megérkezett egy másik részeg, és aki tulajdonképpen adta a lovat a kőtelek alá. És itt tulajdonképpen akkor meg így kettőn próbáltak Dóra-ra nyomulni, tehát elég alperi stílusot van egyébként. Amit mondjuk utána jól kirögtünk, de igazából azért kicsit kínos volt, meg nyilván nem így kell, meg nem így érdemes, mert ez nem jó, meg közben a csávó egyébként elmondta egy milliószor, hogy igazából a Petrával akar összejönni, hát nyilván ezért keresgéltük neki, hogy vele össze tudjon jönni. Vagy hát,
nyilván.
Gondolom. És aztán így, egy ilyen fél óra után ráírtam megint a Petra, hogy most akkor kijöttek érte, vagy most mi lesz, és akkor írt, hogy jó, akkor jönnek, és akkor így tényleg, akkor már kijöttek érte, és közben a másik részek hívott egy taxit, hogy akkor menjenek tovább inni valahol, de erre már akkor igazából senkinek nem volt közülük szüksége. De mindegy, lényeg, hogy leléptek egy iszonyatosan hosszú egy óra után, tehát ezt a csávó szolgálni egy óráig, ez nagyon, nagyon borzalmas volt. Úgy összességében.
Hát ezt meghiszem.
Igen, aztán végre elmentek, ugye mi is leléptünk, aztán jó, hogy utána tényleg csak rögtünk az egészen, mert valahol egyébként vicces voltam magam, hogy rendelkezően iszonyatosan fárasztó is. Aztán még a villamoson is volt egy gyerek, az meg először kihányt az ablakom a menet közben, aztán oda jött hozzám, szerencsére csak a túloldalról, hogy melyik megálló jön, és akkor megmondtam neki azt, hogy igen, a Hidegkúti stadion volt, és akkor utána megkezdtem, hogy melyik az utáni megálló, megmondtam neki azt is, és akkor ő bemondott egy harmadik megállót a telefonban, akivel beszélt, és akkor a Puskás stadion, és akkor kezdve, hogy az a végállomás, hát mondom, nem az a végállomás, konkrétan a Bécsi út a végállomás, a város másik fele. És akkor a sluszpany, hogy leszett a Hidegkút is, tehát ez egészen szürreális volt.
Azért ez fájdalmas.
Ez egy nagyon-nagyon brutális este volt. Szóval igen, körülbelül ennyi volt ez a Petrás. Hát izgalmas volt igazából.
Hát biztos szerintem.
Szerintem nem tudom, hogy mennyi időnk van, mert hogyha van, akkor még meséljük tovább.
Szerintem ennyi. Sajnos egy például maiba. Hát azért ez halad. Azért... Nem semmi. Ezért nem értem, hogy te hogy a francba tudsz ilyen sztorikba bonyolódni valahányszor elmész valami koncertre.
Igen, de még azóta, amin volt, érte, előtt is volt még koncertem, meg azóta is, azokon nem történt semmi ilyesmi, mert azok másról szóltak teljesen.
Igen, azt tudjuk a Magna Cum Laude-ról, meg a mit tudom, milyen
szimfonikusokról. Igen, konkrétan egy Magna koncert volt, igen.
Igen, meg tudjuk, hogy operába is mész, úgyhogy ennyi elég is lugnak a kulturális életéből szerintem. Ami önmagában is elég sokkoló, de hát figyelj, ezek után egy Margit sziget a képe, ezek után igazából mindegy. Oké, ennyi volt már a BMW, és ha minden igaz, akkor legközelebb szeptember 5-én fogunk jelentkezni egy vadonat új adással. Pokkalma nincs, hogy miről lesz benne szó, úgyhogy nem tudom azt, hogy szeptember 5-én fogunk jelentkezni a következő adással. Ami viszont teljesen biztos az, hogy szeptember 7-ig, tehát jó egyen csütörtökre esetleg megmennem ígérni, mert addigra már látni fogjuk a Difficult People-nek a szezon fináliát, tehát onnantól ez már fogunk tudni arról beszélni.
Igen.
Illetve, hogyha akkor jelentkezünk a következő adással, akkor már valószínűleg lesznek olyan képregények is, amikről érdemes lesz beszélni, mert mit tudom én. Plusz lukban még mindig maradt egy-két sztori, úgyhogy majd azokra talán megpróbálunk lehetőséget biztosítani, hogy felszínre kerüljenek, ha lesz rá ide. Meglátjuk. Egyelőre egyébként marha viccesek ezek a sztorik, úgyhogy én csak szakadok itt szépen halkan. Hát, felteszem. De ezek egyébként így hallani nem annyira izgalmas, mint átélni, szóval.
Hát jó, persze nyilván, hogy ezerszer brutálisabb.
Hát, ezt mondom. Na jó, én pedig most melyek is nézem a DC-nek az élő streamelését, ahol
nagyon
nem tudom, mi a francot csinálnak, de élő és stream, és...
De élőben streamel a DC, igen.
Körülbelül ennyi a lényeg. Ha jól tudom, akkor talán 24 órán keresztül, vagy nem tudom, egész nap csinálják ezt a cuccot, mert hogy elértek az 1 millió feliratkozót, és ez tök jó dolog, vagy valami ilyesmi. Na mindegy, oké, köszönjük, hogy itt voltál, találkozunk a legközelebb, jövő héten valószínűleg, ahogy már említettem, csütörtökön, addig is popkultúrában igyezdek, hát.